Nézzük akkor azt a témát, amit beharangoztunk. Recessziót és 19%-os inflációt vár idénre a GKI gazdaságkutató. A friss prognózis a magyar gazdaság idei teljesítményéről ma jelent meg. Az intézet jóval pesszimistább a piaci konszenzusnál. Mi azt firtatjuk, hogy miért. Itt van velünk a vonalban Karsai Gábor, a GKI gazdaságkutató ZRT vezérigazgató helyettese. Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
Hát kicsit ránk ijesztett ez a prognózis, bevalljuk őszintén, mert hogy csak két elemét megemlítjük, hogy recesszió és 19%-os infláció vár idén a magyar gazdaságra, az nem nagyon jó hír, holott ugye épp egy korábbi beszélgetésünkben ma szó esett arról, hogy megszelídülhet az infláció, és nem irreális cél az egyszámjegyű infláció a végére. Hogy ennyire szórnak ezek az inflációs előrejelzések? A GKI például miért pesszimista alapvetően a kérdésben?
Hát a GKI-nak valóban 19%-os az éves átlagos inflációs előrejelzése. Hozzáteszem, a jegybank ugye egy elég széles sávot határozott meg erre a várható átlagos áremelkedésre. A felső határuk nekik egy kicsit még feljebb is van, 19,5%. Na most ennek persze olyan óriási jelentősége nincsen. Minden esetre tény, hogy a GKI arra számít, hogy éves átlagban, tehát tavalyhoz képest egy erős gyorsulás lesz, aminek azonban a lefutása pont az ellenkezője, mint ahogy tavaly volt, tehát az év elején ugye már ismerjük ezeket a jóval 20% feletti inflációs számokat január-februárra, de láttuk, hogy februárban egy kicsit elkezdett lassulni a inflációnak a mértéke. Ez várhatóan folytatódni fog, az első fél évben viszonylag lassan, főleg az áthúzódó hatások miatt, hiszen az energiaáremelésnek a úgynevezett rezsicsökkentés korrekciójának a hatása azért az egy legalább egy fél éven keresztül emeli az inflációnak a mértékét. És a második fél évben várható az, hogy jelentősebb mértékben lesz egy lassulás, de rögtön hozzáteszem, hogy mi elég valószínűtlennek tartjuk azt, hogy az év végére sikerülne elérni ezt az egyszámjegyű inflációs ütemet, főleg azért, mert a következő eddigi hónapokban is, meg a következő hónapokban is azért az előző hónaphoz képest is további áremelkedések várhatók. Hát a távközlésben, a pénzügyi szektorban már tulajdonképpen bejelentések voltak arról, hogy lesznek áremelések, és hát feltehetőleg minden más szektorban is azért van egy ilyen tovagyűrűző hatás, és hozzáteszem egy nagyon nagy kérdés, hát egyelőre ezt még nem látjuk, hogy a bérár spirálnak a kérdése hogy fog alakulni. A januári szám ugye egy brutális reálkeresett csökkenést mutat, tehát itt nagyon egyértelmű, hogy egyelőre ez így nem indult be, de éppen amiatt, mert a reálkeresett csökkenés ilyen nagyon nagy mértékű, elképzelhető az, hogy a nyomás a béremelésekre erősödni fog, és az bizony további lökést adhat az inflációnak is.
Ezt eddig értjük. A másik ijesztő dolog ebben egy átlagember számára is ez a gazdasági recesszió. Mert ha ezt halljuk, hogy gazdasági recesszió van, az nagyon sok jót nem szokott hozni, mert akkor viszont nem béremelés lesz, hanem elbocsátások szoktak történni, stb. Nyilván azért a munkaerőpiaci helyzetet érezzük, tehát hogy ki van feszítve, de hogy kerülhetünk mi recesszióba? Mert hogy technikai recesszió állítólag már van nálunk, de hogy a kilátások viszont nem annyira borúsak.
Hát ugye nem állítólag van technikai recesszió, hanem a KSH teljesen egyértelmű adatai, tehát nem is csak hibahatáron belüli számokról van szó, azok azt mutatják, hogy a harmadik és a negyedik negyedévben is az előző negyedévhez képest csökkent a GDP-nek a színvonala, tehát ez az, amit technikai recessziónak nevezünk. Hozzáteszem, az eddigi adatok arra utalnak, és hát a józan ész is arra utal, hogy ez az idei első negyedévben, amiben még benne vagyunk, ez folytatódik. Ugye januári adataink vannak csak, de az iparban és az építőiparban decemberhez képest januárban nagyon jelentős termelős csökkenés volt.
Jó, de hát az építőipar, bocsásson meg, hogy közbevágod, de az építőipar azért télen egy normális konjunktúrában is kevesebbet szokott teljesíteni.
Hát igen, de ezek úgynevezett szezonálisan kiigazított adatok. Tehát ez azt jelenti, hogy az ilyenkor szokásoshoz képest is sokkal rosszabb a helyzet. Na most kétségtelenül igaz az, és ezt éppen a GKI konjunktúra indexe is mutatja, hogy a gazdasági várakozásokban azért feltehetőleg túl vagyunk a mélyponton. A GKI konjunktúra indexe, ami ugye egy kérdőíves felmérésen alapul az üzleti szektor és a fogyasztók megkérdezésével, ez most már körülbelül 5 hónapja emelkedik, nem óriási mértékben, de emelkedik a fogyasztók esetében és az üzleti szektorban is, ami azt mutatja, hogy azért van egyfajta elmozdulás, tehát mi körülbelül arra számítunk, hogy az idei első negyed évben még folytatódik ez a bizonyos technikai recesszió, illetve hát most recesszió, tehát az előző negyed évhez képesti csökkenés. A második negyed évben ilyen értelemben stagnálás körüli állapot várható, és aztán a harmadik negyedi negyedében pedig valamiféle javulás remélhető. Uh-huh. Na most az, amit a hétköznapi ember visszaesésként értelmez, az az előző év azonos időszakához való viszonyítás. Hát ilyen eddig nem történt. Pontosabban szólva a januári adatok már arra utalnak az iparban, kereskedelemben, kiskereskedelemben is, hogy építőiparban is, hogy rosszabb a GDP szintje, illetve a bruttó termelésnek a szintje, mint egy évvel ezelőtt volt, és hát ez nagyon valószínű, hogy az első negyed évben is így lesz, a második negyed évben is valószínűleg, és aztán a harmadik negyed évben lesz némi javulás. A mi számításunk az körülbelül 0,5%-os GDP csökkenést jelent éves átlagban az idei évben, azért ez nem egy brutális visszaesés, de hát nyilvánvalóan
egy fájdalmas dolog. De mégis csak visszaesés, igen.
Tehát visszaesés, és hát hozzáteszem, a jegybank is módosított a prognózisán, tehát ők most már a stagnálást is elképzelhetőnek tartják az idei évben, az eddigiekben azért egyértelműen növekedésre számítottak.
Oké, egy érzetet hadd osszak meg önnel, érdekelne a véleménye. Vannak olyan, hát nem is tudom, recessziót, meg magas inflációt, meg ezeknek a makrogazdasági hatásai tagadó vélemények, mi szerint, hát tele vannak a boltok, a cégek forgalma nem csökken, én egyébként ezt vállalkozóktól is hallom, hogy miről beszélünk ilyen borús kilátásokra, amikor olyan nagyon nagy problémát nem érzékelnek. Lehet olyan, hogy a fekete gazdaság annyira erős, hogy a mérhető gazdasági teljesítményhez képest mégsem lesz recesszió, mert annyian kapják zsebbe a fizetésüket, annyi embernek van felhalmozott zsebbe kapott pénzből tartaléka? Mert erre is utalnak jelek, például az irdatlan mennyiségű készpénz használat, az sokak szerint azt mutatja, hogy nagyon sokan kapják zsebbe a fizetésüket, és tehát mik azok a mutatók, amik azt mutatják, hogy igen, tényleg gond van?
Hát azt gondolom, hogy például a kiskereskedelmi forgalom esetében meglep, hogy azt mondják, hogy a boltokban tömeg van, mert az én személyes benyomásom is az, amit a KSH adatok is alátámasztanak, hogy azért olyan nagyon nagy tömeg nincs a boltokban, és hát számos esetben látni akár olyat is, hogy emberek nézik a terméket, kiveszik, aztán inkább árát is látják, és aztán visszateszik. Hát főleg kisnyugdíjasok, de nyilvánvalóan ez nem csak rájuk vonatkozik, de akár egy kisgyermekes családra, pláne ahol esetleg egyedül neveli a szülő a gyerekét. Tehát azért én a hétköznapi tapasztalat alapján én nem nagyon találkozom ezzel a vélekedéssel. Másrészt a felméréseink is azt mutatják, hogy azért a pesszimizmus továbbra is nagyon erős. Tehát igaz az, amit mondtam az előbb, hogy a körülbelül 5 hónapja javul a GKI konjunktúra indexe, de azért ez továbbra is nagyon nagy pesszimizmus tükröz. Tehát a fogyasztók esetében is most már azt kell eredménynek tekintenünk, hogy a márciusi utolsó felmérésben a fogyasztók nem voltak annyira pesszimisták, mint a Covid-járvány kitörésekor kialakult pánik idején voltak. Na most, ha visszaemlékszünk 2020 tavaszára, amikor lezárások és egyebek voltak, mindenki nagyon nagy munkanélküliségtől, a fizetésének a csökkenésétől, hiszen leálltak munkahelyek is tartott. Hát ehhez ilyen szinten volt a fogyasztói bizalmi index, ami hát egy nagyon erős pesszimizmus jelentett. Ehhez képest van egy erőteljes javulás most kétségtelenül, de azért ez összességében még mindig igen kedvező.
Aztán közben az jutott eszembe, hogy hallgatom, hogy lehet, hogy buborékban élünk, és lehet, hogy nem a fővárosból és a tehetős települések által alkotott agglomerációból kell kiindulni, hanem el kell menni mondjuk Borsod megyébe, vagy
Baranyába. Hát nyilván ott a helyzet, Baranyába, igen. Igen, de mondjuk én Budapesten élek, és aha, azért az én benyomásom is az, hogy a, tehát mondjuk, mint vásárlóként, hogy azért nem érzékelem ezt, és hát a statisztikai adatok is azt mutatják, ha úgynevezett napi cikk forgalom, tehát amiben az élelmiszer, mosószer, ilyenek vannak benne, hát ezek már a nyár vége óta csökkennek az előző év azonos időszakához képest. Azért az elég kemény dolog, mert nyilvánvalóan itt a csökkenés azért az azt jelzi, hogy erre főleg olyan emberek kényszerülnek rá, akiknek a jövedelme meglehetősen szerény, és nagyobb jövedelemveszteséget kellett, hogy elkönyveljenek most az infláció miatt, reál értelemben. Tehát ez jelzi azt, hogy itt elég nagy gondok vannak. Ugyanakkor a társadalom differenciáltsága az továbbra is erős, sőt nagyon erősödőben van, hiszen például a nyugdíjak esetében is a kisnyugdíjasok, főleg a régen megállapított kisnyugdíjasoknak a helyzete sokkal rosszabb, hiszen az élelmiszer áremelkedés az átlagosnál sokkal erőteljesebb volt, az ő fogyasztásukban azért ennek óriási aránya van. Ugyanakkor például a 13. havi nyugdíjat is nem bizonyos értelemben nem rászorultsági vagy valamilyen más elvalapján, hanem egyszerűen a nyugdíj százalékában. Tehát ugyanolyan mértékben, százalékban kapják annyi heti nyugdíjat a alacsony nyugdíjasok, mint a magas nyugdíjasok, és hát azért akinek több van, az nyilván a pénzéből akár még a megtakarításra, vagy a másfajta luxus termékek fogyasztására is juthat, miközben másoknak a legalapvetőbb cikkeken kell spórolni.
Két dologról még beszélünk itt, a bérekről, illetve a foglalkoztatásról. Ugye mind a kettő érdekes, mert korábban ugye árbér spiráltól tartottak egyes elemzők, beszéltünk nagyon sokat ebben a műsorban is erről a témáról, és ez pont azt mondta, hogy nagyon kifeszített a munkaerőpiac, tehát, hogyha valaki fizetésemelést kér a munkahelyén, mondjuk a magas inflációra hivatkozva, azt, hogyha szeretné megőrizni a munkavállalóit, egy munkáltató, az kénytelen, kelletlen, ki kell, hogy elégítse, mert nincs elég ember a munkaerőpiacon. Hogy állunk ebben a kérdésben a bérek ügyében, erre lehet-e látni valamit, illetve, hogy a munkanélküliségi mutatók hogyan állnak, mert azért az is jelent valamit, például gazdasági nehézség, ha azok kezdenek növekedni.
Hát a munkanélküliség esetében tavaly nyáron, júniusban 3,4%-os volt a munkanélküliség, most februárra ez 4%-ra emelkedett. Tehát azért itt 0,6%-os az emelkedés, ami azért egy érzékelhető emelkedés, és főleg akiket érint, azok számára az nyilván egy nagyon nehéz helyzetet teremt. Ugyanakkor összességében ez akár európai összehasonlításban ez egy meglehetősen jó arány még, tehát a munkanélküliségnek a növekedése az persze egy nagyon kedvezőtlen jelenség, de azért a gazdasági viszonyok közepette még egy makrogazdaságilag egy elviselhető romlás. Most a bérek esetében egyelőre nagyon bizonytalannak látszik a dolog. Ugye van egy januári adatunk, ez tegnap jelent meg, 16%-kal emelkedtek a bruttó keresetek. Ez nagyjából annyi, mint amit a kormányzat az egész évre tervezett, de hát valójában sok cégnél a béremelések egyébként hagyományosan április körül szoktak megtörténni. Nyilván a minimál béremelés az év elején, és hát több cégednél pedig az infláció miatt tavaly voltak évközi béremelések is. Tehát egyelőre nem látszik még az, hogy itt most milyen mértékű lesz a további béremelkedés, és hát ahogy említettem is már, ez a 16%-os béremelkedéshez képest van egy 25%-nál is nagyobb infláció, tehát itt egy eléggé drasztikus reál kereset csökkenés következett be januárban. Viszont a nagy kérdés az, hogy a bérkövetelések, amelyek természetesen abszolút érthetőek mindenki részéről, mennyire lesznek és mennyire képesek a cégek, illetve az állam esetében a költségvetés kielégíteni ezeket az emeléseket. Az a gyanúm, hogy részben igen, tehát szerintem itt lesz még egy erőteljesebb béremelkedés az év során, és ennek azért lehet inflációs hatása is. Tehát a bérár spirálnak azért a kockázata abszolút mértékben megvan. Jó lenne elkerülni, mert a gazdaság egésze szempontjából egy alacsonyabb infláció mellett minden sokkal tervezhetőbb. A megtakarításoknak az értéktelenedése az sokkal kisebb mértékű, vagy hát megszűnik. Tehát mindenképpen kedvezőbb lenne egy alacsonyabb inflációs pálya. Hát egyelőre ezt még nem tudjuk. Hát ugye a jegybank is a maga nagyon széles inflációs előrejelzése, azt gondolom, hogy többek között ennek is a következménye, hogy még ők se látják, hogy hogy fog alakulni a bérpálya. Továbbá szerintem az alsó része a jegybank inflációs előrejelzésének az egy gesztus azért a kormány felé. Ugye a jegybank is úgy fogalmaz, hogy elérhető az évvégi egyszámjegyű infláció. Ugyanakkor azok a kijelentések, hogy az egy gazdaságtörténeti csoda lenne, hogy egy 20% feletti inflációból egyszámjegyűre csökkenteni egy év alatt az áremelkedés ütemét, hogy ilyenre a megvizsgált ilyen eseteknek a negyede volt képes arra olyan kormánypolitika, hogy egy ekkora inflációt így levigyen. Tehát ha ez sikerülne a magyar kormányzatnak és jegybanknak, ez egy csoda lenne. Hát azt gondolom, ez is egy óvatos jelzése annak, hogy azért nem kell mérget venni arra, hogy sikerülne.
Egy tisztázó kérdés a végére, mert nem mindig érte a hallgató, hogy amikor egyszámjegyű infláció az december alapú, a 2023 átlaga lesz egyszámjegyű, vagy hogy kell elképzelni az egyszámjegyű inflációt?
Hát ez december per decembert jelent, tehát az év végét jelenti, hiszen ahogy beszéltünk is róla, mi éves átlagban 19% körüli áremelkedés, tehát egy nagyon drasztikus áremelkedést mondunk, de azért a mások ennél valamivel alacsonyabbat is, a kormányzat például 15%-ot, hát azért az is bőven kétszámjegyű áremelkedés éves átlagban. Az év végi az, ami egy kérdéses dolog, és bevallom őszintén, nem is abszolútizálnám ezt, hogy most 9,9 vagy 10,5, mondjuk én inkább 11-12%-ot gondolok az év végére, de még ez is önmagában még egy elfogadható dolog lenne, ha olyan pálya lenne a továbbiakban, ami viszi le az inflációt a jövő esztendőben is. Ez az, ami egy nagy kérdés, mert ebbe azért nagy szerepe lesz annak, hogy a kormányzatnak sikerül-e megakadályozni az árbér spirál kialakulását. Az árfolyamban valóban egy erősebb forint lesz, mint ami tavaly volt, ha nem is annyira erős talán, mint most, de azért egy erős forint. Ez nagyon nagy mértékben függ a kormány gazdaságpolitikájától, többek között attól, hogy az Európai Unióval sikerül-e megállapodni az EU transferekről, ennek előfeltételeként az igazságszolgáltatásról. Tehát itt a kormányzatnak ebben nagyon nagy felelőssége van, és a döntő a pálya. Tehát önmagában én, ha meg lesz a 10% körüli, akár kicsit magasabb infláció, de a folyamat kedvező irányba megy, az egy jó dolog lenne.
Jó, hát meglátjuk. Nagyon szépen köszönjük az elemzést, és nagyon jó munkát, szép napot kívánunk.
Köszönöm, minden jót.
Minden jót, viszont hallásra. Karsai Gáborral beszélgettünk, ő a GKI gazdaságkutató ZRT vezérigazgató helyettes, és egy kicsit pesszimistább az átlagnál az ő prognózisuk a magyar gazdaság idei kilátásait illetően.